Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből olvasom a 8. fejezet 26. versétől a következőképpen. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz, kelj fel és menj délfelé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult, és íme egy etióp férfi a Kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján ülve olvasta Ézsaiás prófétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek, menj oda és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle, érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt, hogyan érthetném, ha mi valaki meg nem magyarázza. És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt. Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvitetik a földről. Az udvari főember megkérdezte Fülöptől, kérlek, kiről mondja ezt a próféta, önmagáról vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember, íme itt a víz, mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? És mondta neki Fülöp, ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpet, és nem látta őt többé az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Fülöp pedig azótozba került, és végigjárva valamennyi várost, hirdette az evangéliumot, míg Cézáreába nem ért. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, mit nem helyes csinálni az igével ezzel? Hát nem én fogom megmondani, de egy dologban bizonyos vagyok, hogy nem helyes sablonnak tekinteni. Hogy ez így történik, az evangélizálás szolgálata, az így történik. Hát azt olvassuk, hogy Fülöp életében is, miután ez a különleges esemény megtörtént, ment tovább és hirdette az evangéliumot. És nem hallunk arról, hogy a Szentlélek külön megszólította volna, vagy angyal küldte volna, vagy fel kellett volna valahova szállnia. Tehát vigyázni kell, mert mi emberek, pláne praktikus gondolkodási emberek, megpróbálunk, vagy megpróbálnak módszertant. Akkor így működött, akkor most is így működik. De mi az, ami állandó? Hát állandó az, hogy Isten hív. Állandó az, hogy ő kihív abból, amiben voltunk nélküle. Állandó az, hogy el kell jutnunk a kereszthez, vagy eljuthatunk a kereszthez. Állandó az, hogy aki a kereszt üzenetét megragadta, az Istennek a hívását elfogadta, az átéli azt az örömöt, amivel Fülöp tovább megy az útján. Előtte meg átéri a szomorúságot, hogy mennyire hiányzott az Istennel való kapcsolat az életében. Ezek állandóak. Az is állandó, hogy Isten embereket használ fel. Az is állandó, hogy engedetlen szolgákon keresztül nem tud, vagy nem működik. Nem az, hogy nem tud, bármit tud Isten. Adott esetben még egy profán könyvön keresztül is tud szólni. Minden tud Isten, minden tud köveken keresztül is tud szólni. De szükséges van engedelmes szolgákra, akik részt vesznek ebben. És a hívás az egy láthatatlan királyságba szól. Az Isten királyi uralma alá. Hogyha figyeltünk a... Rossz az a kérdés, hogyha figyeltünk. Hát persze, hogy figyeltünk. Szóval, mivel figyeltünk, ezért tudjuk, hogy az van a János evangéliumában leírva, amit felolvasás, ami felolvasásra került, hogy mindez azért iratott meg, hogy higgyétek, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, és ebben a hídben életetek legyen. Mi minden történik azért, hogy ez az ember hitre juthasson. Isten mi mindent megtesz, érte? Kezdjük onnan, hogy volt egy nép, ahol képviselte magát. Az ő arcát a földre helyezte az ő népén keresztül. Ennek a népnek a nehézsége az volt, hogy mivel Isten arcát kellett képviselni, hogyha más arcot képviselt, akkor jött a számonkérés. Isten jobban számon kérte a sajátjait. Ebből is látszik, hogy az övéi. És először is oda helyezte az ő arcát, az ő akaratát, az ő tisztaságát, az ő más világát, az életéről, az életről alkotott másféle elképzelés, Istennek nem elképzelései vannak, az életről alkotott más célját. Aztán voltak, akik ezért üldözést szenvedtek. És aztán elküldött valakit, aki számára a legkedvesebb. Aki soha vele szemben semmi engedetlenséget nem tanúsított, aki az ő fia volt, akit előre megígért, hogy ő végérvényesen megoldja a bűn problémáját az ember életében. Neki kellett eljönni, és megígérte a Szent Lelket. És az Úr Jézus az életét odaadta értünk a kereszten. Aztán voltak, akik képviselték ezt, akiket üldözésért, akik az életüket adták azért, hogy most lehessen folytatás. Aztán ugye ez megtörtént a reformáció idejében, hogy emberek életüket adták azért, hogy az evangélium tiszta legyen. Mi mindent megtesz Isten azért, hogy hazamenjünk. Isten vár bennünket haza. Mi mindent megtesz, és akkor elhívja Fülöpöt. Csatlakozik az úton hozzá. Fülöpnek aznap ez a legfontosabb, egyik legfontosabb feladata. Egy ember, egy ember. Micsoda pazarlás. Isten pazarlóan kegyelmes. És aztán, hogy az ember ezt mindezt végig gondolja, akkor fel kell tenni a kérdést, és szerinted, érted, mindezt Isten megtette? Vagy csak különleges emberekért teszi meg? Csak kiválasztottakért? Mint egy etióp főember. Csak első hallásra ilyen nagyon kiválasztott ez az ember, mert tényleg az értelmével nyilván semmi baj, a pénzével nincsen semmi baj. Az Isten keresésével nyilván nincsen semmi baj. Nem minden emberrel itt találkozunk életének ezen a pontján. Isten azt a beszélgetést már előkészítette, Isten ezt az embert már szólította. Nem minden ember így kerül a hívő embereknek a közösségébe. Emiatt sem szabad sablont vonni a történetből, de csak ilyen. Látszólag ez egy nagyszerű ember, másrésztről pedig ő az Isten népéhez akar csatlakozni, de nem lehetett, mert ő eunuch volt. A magyar fordítás ezt nem adja vissza, mert mi magyarok azt akarjuk, hogy csúnya szavak ne legyenek bennem, vagy kellemetlen, vállalhatatlan szavak a Bibliában. Csak a hétköznapi beszédünkben, gondolatainkban simán lehet, de hogyha az ige hirdetésből hangzik, vagy a Bibliában, hát ott nem szabad lenni, mert ez csak szép szavak legyenek. Hát egy-egy herélt emberről van szó, akiről azt mondja az Ószövetség, hogy nem lehet az Isten gyülekezetének közösségében. Hát nem volt annyira nagyon boldog az élete, hogy nem tudott teljesen az Isten gyülekezetéhez tartozni, aztán meg találkozott valakivel, aki azt mondta, hogy az Úr Jézus vár téged ebbe a közösségbe, teljes jogú tagja vagy. Tehát mindent megtesz, és érted is mindent megtesz. Többet, mint amennyit az ember racionálisnak gondol. Előző alkalommal a megbocsátásról kellett gondolkozni, hogy azért kell, hogy határa legyen a megbocsátásnak, most már azért kapja össze magát az az ember, akinek állandóan bocsánatot kér tőlem, vagy lehet, hogy már nem is kér bocsánatot. Kell, hogy valami határa legyen. És úgy, az ember mindig önmaga felé fordítja, és akkor hol legyen ez a határ? És velem szemben hol legyen az Isten bocsánatának a határa? És itt ugyanaz a pazarlás van, mint az Isten bocsánatának. Azt akarja, hogy mi is pazarlóak legyünk a bocsánatban, megbocsátásban. És pazarlóan adja az ő igét, pazarlóan bánik velünk, pazarlóan sok alkalmat használ fel arra, hogy mi is eljussunk arra, amire ez az ember eljutott, hogy örvendezve menjünk tovább, hogy tartalommal. Ez az örvendezés és nem csak egy vidámkodás volt, ez egy tartalmas öröm volt, amit nem verhetett szét, hogy az az ember, aki engem Istenhez vezetett, most hip-hop eltűnik. És megáll minden. Az az ember, aki engem Istenhez vezetett, a következő pillanatban, mielőtt még agyon ölelgethettem volna, és agyon hálálkodhattam volna magam, hogy mennyire nagyon köszönöm, és mennyire nagyon hálás vagyok, miután, mielőtt még 10-szer át lehetett volna beszélni, dumálni, hogy mekkora szereped van az én megtérésemben, Isten elragadja tőle. És ez egy megrázkodtatás bizonyos szempontból, mert hogyan tovább? Mi lesz most? De azt látjuk, hogy valami olyan örömet kap, ami ettől nem változik meg. Ettől a nyomorúságosnak hit helyzetből. Ugyanez a valóság, csak sokkal erőteljesebben az, hogy ott vannak Jeruzsálemben az első hívők, és jön egy üldözés rögtön. Az ellen Istvánnak a kivégzésével. Ugyanúgy felmerülhet, hogy most mi van akkor? Hát nem azt mondta Jézus, hogy minden nap veletek vagyok a világ végezetéig. Hát most rögtön valami próbára teszi ezt az örömet. Hát innen látszik, hogy nem happy állapot, vagy vidámság pusztán ez, hanem ez egy tartós dolog, ez az evangéliumból fakadó öröm. Mert azt olvasjuk, hogy Samáriában nem üldözöttként viselkednek. Nem, Samáriában hirdetik az evangéliumot. Ahova elüldözték őket, nem üldözöttként, nem menekültként viselkednek, hanem viszik a fényt. És beszéltünk erről most szombaton, itt van a halottak napja, és milyen sok borzasztóan téves gondolat telepszik rá. És talán a sok ijesztő dolog azért is van, hogy azt, amitől eddig féltünk a halállal kapcsolatban, az emberek ne gondolják félni, mert sokkal félelmetes dolgosabb dolgok vannak. Valami, mint hogyha az Isten a halállal kapcsolatos fél, vagy mint hogyha a világ az Isten a halállal kapcsolatos gondolatainkra akarna rátelepedni, mert ott legalább az ember megkérdez, hogy mi lesz velem. Ott legalább kérdez. És akkor el lehet viccelődni a halállal meg, maszkírozni az embernek a magát meg, miket tököket faragni. Lehet mondjuk ezt szépen is, meg Luther rózsát is lehet belőle faragni, meg minden, de ez az nagyon fontos dolog, hogy olyan sok hamis gondolat van. Másrészt pedig a reménytelenség. Testvérek, hogyha arra gondolunk, amit Luther mondott, hogy mit jelent a hívő ember számára a halál, azt mondja, hogy aki Krisztusban van, aki elfogadta a kegyelmet, annak a számára a halál olyan, mint a fátyol, ami mögött addig csak fájtlon keresztül látta az Úr Jézus, de aztán színről színre látja. Vagy Pál apostolnak a szóhasználatával, ami most már héten másodszor jön elő, hogy elérkezett az én elköltözésem ideje. És abban az elköltözésben egészen világos, hogy sokféle üzenette, az egyiket mondanám, amikor eloldják a kikötőtől a hajót, hajós kapitány ezt mondja, hogy oldjátok el a kötelet, ez az elköltözésem, de nem a semmibe megy a hajó, hanem egy biztos cél felé. És aztán jött még kedves testvérünknek a bizonyságtétele, az életünknek a eltöltése, vagy betöltése, nem tudom pontosan, hogy hangzott, mindig nagyon-nagyon fontos. Rengeteg üzenetünk van világítani. Ugye itt van az életnek ez a nagy borzalma, ami mindenkit megráz. És ez a fajta megrázottság nem... Igen, ez egy borzalom olyan szempontból, hogy együtt lehet érezni a másikkal, de másik szempontból egy olyan alkalom, amikor meg lehet kérdezni, hogy mi lesz velem. És hívő emberként olyan jó lenne, hogyha lennének világító pontok, és nem azt várnánk, hogy majd az egyház megmagyarázza. Majd azok, akik teológusok megmagyarázzák, hanem hogy legyenek, akik a reménység evangéliumát hordozzák, az örömöt, az igazságot viszik tovább. Milyen fontos lenne ez. Milyen embereket használ Isten az ő szolgálatában? Sokfélét. Sokféle alapmagatartásút. Amikor mi megyünk az Isten elé, megtisztít bennünket, de én úgy látom és úgy tapasztalom, hogy van egy alapmagatartás, amit nem tudunk levetkőzni, és nem is kell. A bűneinket igen, az istentelenségünket igen. De kezébe veszi a személyiségünket. Tehát nekünk nem arra kell vágyni, hogyha mi nem a megmondó emberek voltunk, hogy na majd én is hagyváljak olyanná, aki megmondja, vagy mit tudom én, személyiség típusok között szeretnénk cikkázni, hanem hogy tisztítsa meg azt a személyiséget, ami miatt ilyenné teremtett, szándékosan teremtett ilyenné. Meg akar tisztogatni, hogyha engedjük, meg is teszi. Hát hatalmas, bármit megtehet. Kiveszi belőle mindazt, ami romlottság, ami lefele húz, és használhatóvá teszi különböző személyiség, Fülöpöket, Pálokat használ. Olyan is megtörténik, hogy van, ugye a Bibliában nem olyan régen beszéltünk erről, hogy van olyan személyiség típus, akivel nem tud egy másik, szintén hívő ember együtt dolgozni, és konfliktus keletkezik erre. Oda küld Isten egy másik embert, akiben túlteng a türelem és szeretet, mert Isten őt is akarja használni, akiről a másik már rég lemondott. Sokféle. Ne gondold, hogy te nem azzal a személyiség típussal, ha születtél, akit Isten nem tud használni. Néha fontos, ami személyiség típustól függetlenül megvan azokban az emberekben, akik neki szolgálnak. Valamit mond, Isten valamire indít, ez az ember pedig megy. Ez a legfontosabb. És ez biztos, hogy nem ez az első eset, amikor Fülöpöt meg lehetett szólítani. Hogy megszólítható állapotban vagyok egyáltalán. Átírhatja-e dolgokat Isten az én életemben? Kiragadhat-e, szóval amikor készültünk, akkor Adámi Laci bácsi mondta ezt, hogy kiragadta Isten a samáriai ébredésből, tetszett ez a megfogalmazás, és oda helyezi egy néptelen útra. Nyilván nem az az első alkalom, amikor ő engedelmeskedik Istennek, az ő kapcsolatuk már bizonyos dolgokat kibír, teherbíró kapcsolat, de ő tudja, és éppen ezért, vagy ezzel együtt tudja, hogy Isten mindenható, és bármikor dönthet másképpen, és teljesen nyitott arra. És nem, biztos, hogy nem sajnálkozik, lehet, hogy éppen gondol azért rá, meg imádságban, hogy hú, most éppen, ahol most sok ember van, onnan kiveszel engem, pedig milyen jó lenne ott is abban megfürdőzni, de onnan is ugyanúgy elragadja, mint amikor találkozik azzal a nagyon nagy emberrel. Mekkora trófajaként szoktak, nem tudom, hogy feltűnt a testvérek, hogyha valami nagyon híres ember megtér, akkor ott a gyülekezetek vagy egyházak weblapján az biztos, hogy ott lesz, mint reklámfelület. Hát Fülöpnek a személyes honlapján ott lehetett volna ez, de mielőtt ez egészet át tudta volna gondolni, Isten kiragadta, hogy itt, mert meg ő pontosan tudta, hogy a dicsőség az Istené. És hogy ez a változás, erre nyitott kell, hogy legyen az, aki az Istennek a munkába, hogy bárkihez, bármelyik pillanatban, rendelőben, itt-ott-amott. Jó, hogyha odalapozunk ahhoz a részhez, ahol kiválasztják a diakónusokat, mert Fülöp diakónus volt, az azt jelenti, hogy szeretett szolgálatban volt, és a szeretett szolgálattal kapcsolatban azt mondják, hogy ki legyenek a szeretett szolgálatban. És Isten nincs ilyen kategóriákhoz hozzákötve, hogy ha valaki szeretett szolgálatban, az nem hirdetheti az evangéliumot. Hogyha valakinek van nevéhez már fűződött valami különleges dolog, akkor az ember mindig abban lesz jó. Hát ez mindig akkor kísérti meg az embert, amikor csak az emberi tényezőre tudunk nézni. No, itt vannak azok a 6. fejezetben, hogyha valaki követi, 3. versben. Választotok ki magatok közül. Tehát az asztalok körüli szolgálatban is fontos, hogy ők ne egy külsős, aki nem ismeri az Urat. Választotok ki magatok közül. Miért? Mert olyan lehet lélekkel telve. Telve vannak lélekkel, bölcsességgel, és jó bizonyságot tesznek róluk. Tehát jó hírű. És annak telve lélekkel most ezt szeretném. Mert a diakóniai szolgálat is nem szociális munka csak. Abban is szükség van az Isten vezetésére. Nem úgy van, jót teszünk a saját jóságunkból kiindulva. Ebből fakad sokszor az, hogy valaki elkezdi, valaki nagyon érzékeny, lelkiismeretű, és dolgozik, 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 és mindig azt mondja, többet lehetne, többet lehetne, többet. De Isten nem így munkálkodik, hogy állandó felesleges lelkiismereti terheket nyom azokra, akik neki szolgálnak, hanem ad feladatokat, és ad hozzá erőt. Szentlélekkel és bölcsességgel teljes, ez nem azt jelenti, hogy intellektuális képességük teljességébe léve, hanem akik a bölcsességet az Isten szavából, az Isten ismeretéből merítik. És a Szentlélekkel teljes mit jelent ez? Hát Fülöp körül semmi látványos dolgot nem látunk, hát azon kívül persze, hogy Samáriában gyógyít, azért ott vannak látványos dolgok. Ez az óriási kísértése, ebben a történetben is benne van, hogy a lélek vezeti. Fontos, hogy aki Isten szolgálatában van, az Isten lelke vezesse. Fülöp Szentlélekkel telve volt, az ő élete Szentlélekkel telve volt. Tehát Istennek csak olyan szolgáljon, akit az Isten lelke vezet. Hú, lehet ebből törvényt csinálni. De inkább azt kellene mondani, hogy aki Istennek a szolgálja, az Isten felruházza az ő szent lelkével. De az egyház kísértése rögtön így jön, meg a Isten követ, Krisztus követőinek a kísértése, hogy akkor ez valami látványos jele. Hogy mi a jele annak, hogy egy Szentlélekkel teljes ember volt. És akkor itt, testvérek, fogtok találkozni olyanokkal, akik azt mondják, hogy na, az a biztos jele, hogyha te nyelveken szólsz, a nyelveken szólás is a lelki gondozásnak eszköze kell, hogy meg a démonűzés, meg mit tudom, hogy milyen látványos dolgok. Megnézzük az igét, szó sincs ilyenekről, hanem arról van szó, hogy ez az engedelmes Fülöp, az Isten a lelki ismeretén keresztül megérinti, viszi, küldi. De a Szentlélekkel teljes nem azt jelenti, hogy valami extatikus dolgokat és látványos dolgokat tesz. Nagy hadseregek élére áll. Ráadásul Fülöppel kapcsolatban azt is meg kell, meg az egész egyházszervezet, akkori egyházszervezettel kapcsolatban meg kell említeni, hogy ugye azért kellettek diakónusok, mert az apostolok már nem tudták ellátni, olyan sokan lettek hirtelen, és ott nem volt ez a nagy féltékenység, hogy most ki áll az első sorban, meg ki áll a második sorban, hát hogyha emberileg azt mondjuk, hogy második sor a diakónusoknak a feladata, akkor is azzal kell szembesülnünk, hogy milyen komoly követ, oda is a legtökéletesebb legyen. Ezzel kapcsolatban valaki mondta régen, hogy még a háború előtt Balikó Zoltán bácsi mondogatta, hogy kántor tanító sok esetben igen megfelelő ember került, de volt egy olyan fajta gondolkodás, hogyha semmire nem jó, vagy éppen lelkipásztori szolgálatra nem jó, nyilván nem mindenkivel kapcsolatban volt ez igaz, akkor majd jó lesz kántor tanítónak. Ezzel kapcsolatban mondta Zoltán bácsi, hogy a legkiválóbbnak kell kántor tanítónak lenni. És igaza van, és nyilván ilyenek is voltak. És az a gondolkodás, és ez ugye akár a lelkipásztori szolgálattal kapcsolatban, amíg a Kamalezon testvér mondja, hogy azt mondta, hogy ha semmire nem leszek jó, akkor majd leszek lelkipásztor, mert valahogy hogy van ilyen. Hogy mintha nem a legkiválóbbak lennének. Ezért mondta valaki, hogy a leginkább vitatott értelmiségiek a lelkészek. Nem, oda tökéletes kell. Bármilyen szolgálat, amit az Isten rendelt el. És jó lenne az ígéről is konkrétan beszélni, mert Fülöpről lehetne még sokat, de hogy mi ennek a találkozásnak a lényege, az, hogy tulajdonképpen ez az ember már ott volt a keresztnél, de ő ezt nem tudta. Nála az életébe itt kellett bekapcsolódni. Amikor olvasta az igét, akkor éppen erről az Úr Jézus áldozatáról beszélt. Ő már ott volt a keresztnél, abban is tudjuk, hogy benne volt egy erőteljes Isten keresés. Ahhoz, hogy eljuthasson Jeruzsálemben, több hetet kellett utaznia. Az nem kis vállalás volt. És ami különleges, hogy amikor azt mondja, kérdezi tőle, hogy érted, amit olvasol, akkor azt mondja, hogy honnan tudnám, hogyha valaki rá nem vezet. Ez van ott igazából. Pontosan. Hogy érthetném, hogyha valaki rá nem vezet? És olyan szimbolikus ez az egész, hogy úton van, és valakinek rá kell vezetni az útra, és egy néptelen úton van, és milyen furcsa, hogy nem Jeruzsálemben van, hanem Jeruzsálemben jön éppen el. Rögtön szétrombolja azt a képzeletet, hogy Isten csak különleges helyeken tud szólni. Isten az elnéptelenedett úton is tud szólni. Az ő szolgáink keresztül. Nincsenek speciális helyek már. Szoktuk mondani bizonyos helyekkel kapcsolatban, ez egy különleges hely, Isten különlegesen szól. Azért, mert ott komolyan veszik Istennek az igéjét. Azért változhat meg élet, mondjuk egy helyen, ahol csendes heteket tartanak, mert ott leülnek és az Isten igéjére figyelnek. Nem azért, mert vannak különleges helyek, ahol különböző, különös erők jönnek. Az erő az Isten szent lelke által jön az igéből, az hirdetett igéből. És még egy nagyon fontos dolog, meg lehetne sok fontos dologról, hogy ott olvassa az igét, és ez nagyon fontos azokkal kapcsolatban, akiknek Bibliát adunk. Ott olvassa az igét, és az igéből magából nem tudja, nem mintha az ige kevés lenne. De ott van mellette a személyes bizonyságtétel, és ott van mellette az ige magyarázat. Ahogyan a Szentlélek vezetése sem szakadhat a Szentírástól. Nem mondhat olyan extra kinyilatkoztatást, amit a Szentírás nem támaszt alá. Ugyanúgy az igehirdetés és a személyes bizonyságtétel sem szakadhat el a Szentíráshoz, de szükség van rá. Ha valakinek Bibliát adunk, akkor kérdezzük meg tőle, hogy értetted-e, amit elolvastál belőle. És akkor fontos a személyes bizonyságtétel, ami nem a csodákról kell, hogy szóljon, mert itt látjuk, hogy Fülöp nem azt mondja, hogy képzeld el, Samáriában olyan csodák történtek, hogy hirdettem az igét, vakok láttak, süketek hallottak, démon által megszállott emberek szabadultak meg, hanem a Krisztus hirdeti abból a helyből kiindulva, ahova Isten ezt az embert helyezte. Tehát abszolút tiszteletben tartása az Isten munkájának, és a saját szerepének nem túlértékelése, de nem is lebecsülése. Nem akar Krisztus helyett megváltani senkit. Nem akarja elmondani, hogy milyen nagy csodákat fogsz átélni akkor, amikor a Krisztus mellett leszel, hanem abból a pontból akart, hogy találkozz Jézussal, és táplálékod legyen az ige. Most már nem csak valakire mutat, most már ez táplál téged, ettől lesz kapcsolatod az Úrral. És egy különleges dolog, nekem különleges, hogy majd vissza fog jönni. Amivel befejezni akartam, hogyha valaki az igét hirdeti, hogy milyen különleges dolog. Van egy párhuzamos történet, ugye Lukács írta a Lukács evangéliumát, meg ezt is. És van egy történet, ami teljesen párhuzamos, ezzel pont az Emmausi történet. Ahogy Jézus maga szegődik társukul, a Jézus maga az Ószövetségből hirdeti azt, hogy ki ő, és mit kellett tennie, hogy meg kellett halnia, értünk a kereszten, és értünk kellett meghalnia. És ott is egy szentség van, itt a keresztség, ott meg az úrvacsora. Jézus megtöri a kenyeret. És milyen különleges ez? Hasonlít számomra ahhoz a történethez, amikor az Úr Jézus feltámad, és egy asszony az első, aki hírül viszi, Márk evangéliuma szerint, és az asszonynak nem hisz senki. És amit az Úr Jézus jelenléte jelent ott számukra, és az ő bizonyságtétele a saját feltámadásáról, ott egyenlőségjel van, nem a két személy között, hanem a tanúságtétel között. És itt is egyenlőségjel van téve. Aki titeket hallgat, engem hallgat. Ugyanaz történik, csak konkrétan nem Jézus személyileg, testileg van jelen. Tehát ez ennyire komoly. Luther Márton mondta, hogyha a Szentírást ilyen sokan félreértelmeznék meg, félremagyarázzák, akkor milyen sokan fogják az én szavaimat is. Ezért nagyon fontos, amikor bizonyságot teszünk, hogy az nagyon pontosan azon alapuljon, ami ide le van írva. És ne mondjunk olyat, amiről nem vagyunk bizonyosak, hogy az itt meg van írva. És azzal kapcsolatban, azzal az igazság kapcsolatban, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat, mert az a párhuzamos történet, Fülöp hirdeti a Jézust, és a Fülöp ige hirdetése nem kevesebb annál, mint amikor Jézus mondja nekik. Mert ő a Jézust hirdeti, a vele való találkozást. Egy személyt hirdet, nem egy filozófiát. És van egy másik igazság is ezzel kapcsolatban, hogy aki titeket bánt, engem bánt. Ezt meg onnan tudjuk, hogy Pál apostolnak azt mondja az Úr, hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem? Konkrétan nem Jézust, hanem Jézus testét, a gyülekezetet üldözte. Milyen nagy dolog ez, nem? Ha valaki titeket bánt, engem bánt. Ha valaki titeket hallgat, engem hallgat. És milyen jó ezt úgy végig gondolni, és ez alapján rendezni a gondolatainkat azokkal kapcsolatban, ami kijön innen belülről. Hogy az élet akár szentnek mondott, vagy akár profánnak mondott üzenetei, bizonyságtevések legyenek egy olyan élet mellett, amit Krisztusban mi elrejtve kapunk. Hogy valóságos öröm legyen, amit nem lehet sem elrettentéssel, sem üldöztetéssel, sem zsarolással, sem sok minden mással elvenni. Ahogyan az énekben énekeljük, hogy mi mindent elvehetnek tőlünk, és az ige pedig kőszálként megáll. Ámen. Imádkozzunk. Ha már tiéd vagyunk, akkor nem akarhatunk mást, mint neked engedelmeskedni, a te szabadat megérteni. Csak abba ne törődjünk bele, hogyha ez már nem fontos. ne lehessünk nyugodtak, hogyha nincs az életünk rendezve. És hogyha még nem vagyunk a tiéd, akkor hadd értsük meg, hogy te mindent megtettél, és megteszel azért, hogy nekünk lehessen az élő Jézussal való találkozásunk. Ha valaki éppen a keresztnél van, megértse azt, hogy azért van valami, amitől szabadulni akar, a régitől, nem jó neki a régi, azért, mert te új életet akarsz neki adni Krisztusban, és amitől nem tud szabadulni, azt a Krisztus a keresztre felvitte. És hogyha valaki már ezt elhitte, és újra kételkedik, akkor hagyd legyenek olyanok, akik bizonyságot tesznek rólad a te nevedben, és segítenek neki visszatérni. Szeretnénk mi is világító mécsesek lenni, abban és azt világítani, ahova helyezel bennünket, és amit rajtunk keresztül mondani akarsz. Köszönöm neked, hogy közösségbe helyezel bennünket. Köszönöm neked a sok-sok ajándékodat, kegyelmedet, irgalmadat Jézus Krisztusban. Hallgass meg minket, kérünk ő érte. Amen.